Fönállva fogadjuk az Úr köszöntését. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 95. Zsoltár első és negyedik versét énekeljük. A 95. Zsoltár. Hát az 5. 6. énekeltettem volna, csak az a baj, ezek nincsenek benne az énekeskönyvben, nem jött össze. 95. Zsoltár első és negyedik versét énekeljük. Köszönjük, Urunk, hogy a mai napon is hívsz bennünket. Köszönjük, hogy összehívtál bennünket, hogy tanítsál bennünket, és azt kell bevallanunk, hogy valóban sokszor kemény a szívünk. Sőt, megkeményítjük a szívünket, amikor szólsz hozzánk, és ha értjük is a szavakat, mégis azt tegyük, amiről azt gondoljuk, hogy az lenne a bölcs, az lenne a jó. Köszönjük, Urunk, hogy a hűséget örökké tart, és nagyon türelmes vagy. Újra meg újra szólsz hozzánk, hogy lágyítsuk meg a szívünket, és befogadjuk azokat a magokat, amelyeket te a szívünkbe hinteni akarsz. És kérjük, Urunk, te lágyíts meg a szívünket ma este is. Szólj hozzánk hallható szóval, készítsd elő a talajat a szent lelked által, hogy ne csak az agyunkig érjen a szód, hanem a szívünkbe hatoljon bele, hogy abból tudjunk élni álhatatosan minden nap, amíg veled nem találkozunk a te országodban. Jézus nevében kérjük. Amen. Akkor folytatjuk Rút könyvének a tanulmányozását, lassú olvasását. És a mai napon sem fogjuk végig tanulmányozni az első fejezetet. Az utolsó verset még tartogatom a jövő hétre. Eredetileg ma akartam megmagyarázni, de rájöttem arra, hogy sok mindent kellene róla mondanom, ami szükséges ahhoz, hogy a második fejezetet is értsük, de ha ma mondom el, akkor jövő héten lehet, hogy már elfelejtettük, tehát ez majd a jövő heti program lesz. Tehát Rút könyvének a 8. versétől, Rút könyvének első fejezetének a 8. versétől olvasom, a 21. verséig terjedő szakaszt fogjuk olvasni. Rút 1, 8. verstől a 21. versig, ha még emlékezünk arra, hogy hol hagytuk abba a múlt héten, 3 özvegy úton van hazafele. És akkor a 8. verstől a Károli fordításból olvasom. És mondta Naomi az ő két mennyének, menjetek, térjetek vissza, kiki az ő anyjának házához. Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, amiképpen ti cselekedtetek a megholtakkal és én velem. Adja az Úr ti néktek, hogy találjatok nyugodalmat, kiki az ő férje házában, és megcsókolta őket, és ők nagy felszóval sírtak. És mondták néki, bizony, mi veled együtt térünk a te népedhez. Naomi pedig mondta, térjetek vissza, leányaim, miért jönnétek én velem? Hát ugyan vannak-e még fiak az én méhemben, akik férjeitek lehetnének? Térjetek vissza, leányaim, menjetek, mert én már vénebb vagyok, semhogy férhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reménységem, még ha az éjjel férhez mennék is, és szülnék is fiakat, ugyan megvárhatnátok-e őket, amíg felnőnek? Ugyan megtartóztatnátok-e magatokat miattok, hogy férhez ne menjetek? Ne, édes lányaim, mert nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert engem talált az Úrnak keze. Azok pedig nagy felszóval tovább sírtak, és Orpa megcsókolta az ő napát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Ő pedig mondta, ímalt a sógor asszonyod visszatért az ő népéhez és az ő isteneihez, térj vissza te is a te sógor asszonyod után. Rút pedig mondta, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istenet az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg én, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Mikor pedig látta, hogy erősködik vele menni, nem szóla néki többet. És mentek mind a ketten, Miglen Betlehembe érkeztek. És történt, hogy mikor Betlehembe érkeztek, megmozdult az egész város miattuk, és mondták, nem, de nem, Naomi ez? És ő mondta nékik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a mindenható. Többet magammal mentem el, és elárvultam hozott vissza engemet az Úr. Miért hívnátok hát engem Naominak, holott az Úr ellenem fordult, és a mindenható nyomorúsággal illetett engemet? Eddig Isten igéje. Tehát a három özvegy visszatérő félben van. Vissza Júda földje felé. Ahonnan elindult Naomi 10 évvel azelőtt. Ahonnan elindult Moab sok éve az események előtt. Visszafelé tartanak az özvegyek, és Naomi egyszer csak megáll, és beszélni kezd a mennyeinek. Ez az első szó, ami föltűnik a 8. versben, ez az irgalom szó. És mondta Naomi az ő két mennyének, menjetek, térjetek vissza kiki az ő anyjának házához, cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, amiképpen ti cselekedtetek a megholtakkal, és én velem. És az a szó, ami ott van, az irgalmasság szó, ez nagyon sok helyen fordul elő a Bibliába. Héberül úgy hangzik, hogy hesed. És többféleképpen fordítják. Itt úgy szerepel, hogy irgalmasság. Máshol úgy szerepel, mint kegyelem. Az új fordítás úgy adja itt vissza, mint szeretet. De ez egy nagyon különleges szó. Tehát a helyzetet kell érteni, hogy mit jelent az a szó, hogy chesed. Ez az irgalmasság, amiről itt szó van. A chesed, az irgalmasság feltételez egy kapcsolatot. Feltételezi azt, hogy két ember vagy két személy egymással egy bizonyos kapcsolatban áll, és ebből a kapcsolatból következnek bizonyos elvárások. Hogy hogyan cselekedjen a másik, hogy mi a normális, illetve mi a jó, mi a helyes. És a chesed azt fejezi ki, hogy valaki ebben a kapcsolatban többet tesz, mint ami elvárható lenne tőle. És ezt a szót mind a mai napig használják a zsidók. Ha egy nyugdíjas Jeruzsálemben a piacra megy, és mit tudom én, paradicsomot vesz, és nagyon kevés pénze van, akkor hallhatjuk azt, ha valaki zsidóról beszél, héberről beszél, hogy azt mondja az eladónak, hogy cheszedet mutasson. Hogy valamivel egy kisebb, tehát egy paradicsomot többet adjon. Mert ugye kevés a nyugdíja, kifizeti a többit azért, csak irgalmas legyen az eladó, mert kicsi a nyugdíja, öreg már ő, de szükség lenne az ennivalóra. Ez a cheszed. Van egy kapcsolat köztünk, és az illető többet tesz, mint ami elvárható lenne tőle. És Naomi itt, aki mennyének mondja azt, hogy ti irgalmaságot cselekedtetek a meghaltakkal és én velem. De nem csak róluk van itt szó, mert érdekes módon az eredetiben ez a ti nem nőnemű formában van leírva, hanem férfi nemű formában, az általános formában. Tehát Naomi itt nem csak azt köszönni meg, hogy ez a két lány jót tett a meghalt férjükkel és az anyósával, vagy anyósukkal, hanem azt köszönni meg a lányoknak, hogy az egész nép sokkal jobban viselkedett, mint ami elvárható lett volna. A múlt héten beszéltünk róla, hogy Moáb régebben, amikor Izrael fiai ott voltak az ígéret földjének a határán, hogy Moáb népe hogyan viselkedett? Nem adott kenyeret, hanem átkot mondatott Izrael fiaira. És lehet, hogy félve mentek oda Naomi és családja, amikor még Betlehemben sem volt kenyér, és Moáb földjére költöztek jövevényként, hogy ott ennivalóra találjanak. És Noémi 10 év távlatában azt mondja, hogy sokkal többet kapott Moáb népétől, mint ami elvárható lett volna. Hogy még a két menye is sokkal jobban viselkedett, mint ami Moabita lányoktól, vagy egyáltalán mennyéktől elvárható. Jók voltak a férjükhöz, jók voltak az özvegy anyósukhoz, jól viselkedtek az egész nép is, de kifejezetten ez a két menye. És akkor Naomi azt kívánja, hogy Isten is megmutatja az ő irgalmasságát a lányok felé és a népük felé. Mert Isten nagyon irgalmas. 136. Zsoltár végig arról szól, hogy örökké tart az ő, és akkor ugye mondja a fordítás, az ő kegyelme. De ugyanaz a szónot, a chesed. Örökét tart az Úr irgalma, irgalmassága, hogy sokkal többet ad az embernek, a saját népének is, mint ami elvárható. Sokkal bőségesebb áldást ad az Úr az ő népének, mint amit megérdemelünk, és sokkal türelmesebb az Úr mind azokhoz, akik ugye hátat fordítottak neki, mint ami elvárható lenne. Mint ami meg volt beszélve. Mert az volt megbeszélve, hogyha az ember eszik a tiltott gyümölcsből, akkor meg fog halni. És ma abban is mutatkozik meg az Úr irgalma, hogy legalább testi értelemben életben maradt az ember, sőt, mind a mai napig biológiai életben maradt az emberiség, és még mindig tart a kegyelmi idő. És azt kívánja Naomi a két lánynak, hogy amiképpen ők többet adtak, mint ami elvárható volt, úgy az Úr is legyen irgalmas és kegyelmes feléjük. Jót akar a lányoknak, még Isten áldását is kívánja nekik ezekkel a szavakkal. Csak van egy kis probléma. Van egy kis probléma. Mert a következő versben Naomi elmondja, hogy mire gondol. 9. vers. Adja az Úr ti néktek, hogy találjatok nyugodalmat, ki az ő férje házában. Tehát ez így konkretizálja Noémi az áldást, amire gondol. Hogy mindegyik lány nyugodalmat találjon ki saját férjének a házában. És itt megint van egy kulcs szó. A nyugodalom. A pihenés. Héberül úgy hangzik, hogy Noach. Ez Noé neve. Adja az Úr nektek pihenést. Nyugodalmat. Ki férje házában. A Bibliában először fordul elő ez a kifejezés, amikor Isten megteremtette a Földet, minden kész van, 6 nap alatt minden tökéletes, és a 7. napon mit tesz az Úr? Az Úr pihen. Nyugodalmat tart. A nyugodalom napja, ugye, a 7. nap, az Úr pihen. Azért, mert minden rendben van. Minden úgy van, ahogyan az Úr elképzelte. Minden úgy működik, ahogyan az Úr elképzelte. Semmit nem kell rendbe tenni, semmit nem kell hozzátenni, tehát nyugodom. Ugye később mondja az Úr Jézus, hogy amikor valamit tett, valakit meggyógyított a szombat napján, és jönnek ugye már kötözködni, hogy ez a Jézus mit képzel el, hogy dolgozik a szombat napján, akkor mondja az Úr Jézus, de hát az Atyám is dolgozik állandóan, mert ugye a bűnbeesés óta Istennek nincs nyugodalma. Állandóan vissza kell tartania a bűn működését. Ez az ő általános kegyelme, hogy nekünk legyen kegyelmi idő. Az Úrnak azóta nincs nyugalma, nincs pihenése, de még az ő népének sincs. Isten kötelezővé tette az ószövetségi népének, hogy minden szombaton ők is tartsanak pihenést. De ugye egy bűnben teli világban ez csak annyit jelenthet, hogy az ember ne foglalkozzon a bűnnel, hanem foglalkozzon azokkal a dolgokkal, amelyek tetszenek Istennek. Ezért szabad az Úr Jézusnak gyógyítania a szombat napján, mert jót tesz. Valamit tesz, ami a világ rendjéhez tartozik. És amikor Izrael népe minden 7. napon pihent, akkor egy nagyon kézzelfogható jelt kapott arra nézve, hogy majd valamikor eljön az az időszak, amikor nem csak Isten népének lesz nyugodalma, hanem Istennek is lesz újra nyugodalma. Amikor a bűn le van győzve, amikor minden úgy van, ahogy Isten elképzelte, minden úgy működik, ahogy Isten elképzelte, ugye majd feltámadás és az utolsó ítélet után az új földön. Erről szól a zsidókhoz írt levél. 4.-5. fejezete. Van még olyan nyugalom, amibe be lehet menni, amibe bemehet az az ember, aki hittel ragoskodik Istenhez. Az a nyugalom. A nyugalom az, amikor az ember abba az állapotba kerül, arra a helyre kerül, abba a világba kerül, ahol minden rendben van. A világ is rendben van, mert ott már nem uralkodik a halál. Az emberek között rendben van a kapcsolat, mert mindenki arra gondol, hogy mi lenne jó a másiknak. És Isten felé is minden rendben van, mert már nincs bűn. Meg van bocsátva, le van győzve. De Naomi, ugye, nem erre gondol. Amikor nyugalmat, pihenés, tehát boldogságot gyakorlatilag magyarul kíván a mennyeinek. Naomi miben látja a nyugodalmat, a pihenést, a boldog állapotot? Hogy az asszonynak legyen férje, gyermeke. Ez van, akkor kész. Tehát az asszony várja a boldogságot férjétől, és vagy gyermekétől. Ezt mondja Naomi a két mennyének. De ha visszagondolunk a múlt heti előadásra, alkalomra, volt még két lány, aki ugyanúgy gondolkodott. Lót két lánya. Sodomából már menekültek. És ott élnek hárman egy barlangban. Lót és a két lány. És a két lány mit akar? Férjet, gyereket. Hát egy férfi van a közelben. Megoldjuk. Abból lesz Moab. Mint gyerek. Abból a gyerekből lesz a nép. Tehát Naomi már úgy gondolkodik, mint egy rendes moabita. Nem úgy gondolkodik, mint egy izraelita, Isten harcosa, Isten népe. Úgy gondolkodik, mint egy moabita. Hát, a nőnek csak legyen férje, gyermeke, azt a minden rendben van. Lehet, hogy ez a 10 év már sok volt Naominak. Az is lehet, hogy már eleve így gondolkodott. Arra majd visszatérek a végén. De ő ezt csak ezt látja. És ő teljesen kétségbe esik ettől a gondolattól. Hogy ő, mint nő, csak akkor lehet boldog, ha neki is lenne férje, gyermeke. Volt férje. Volt két gyermeke is. De azok ugye már meghaltak. Egyedül nevelte fel a két fiú gyermekét. Akik feleséget találtak maguknak. És biztos vagyok benne, hogy Naomi nagyon bízott benne, hogy abból lesznek majd unokák. És akkor, ha a gyerek nem, akkor majd az unoka tesz engem boldoggá. De egyetlen unoka nem született meg. 10 év alatt. És akkor meghalnak a gyermeke is. És teljesen egyedül maradt Naomi. Minden energiáját beletette a családjába. És most már öreg ahhoz, hogy férhez menjen. Nála ez már nem lehetséges, hogy férjet halászol magának. És talán biológiailag már nem is volt lehetséges a számára, hogy gyermeke legyen. Ugye ezt magyarázza a lányoknak. Lányok, én már öreg vagyok. És én, ha még arra gondolnám is, hogy ma, a mai napon tudok egy férfit halászni. És akkor majd 9 hónap múlva szülök két gyermeket. De az is képtelenség. Ilyen nincs is. Ez csak az agyam járása. Tehát Naomi nem csak a két mennyire nézve gondolja azt, hogy ez a két lány csak akkor lesz boldog, ha lesz férje, gyermeke. Önmagára nézve is azt gondolja. És majd a végén azt mondja, hogy többet magammal mentem el, vagy szó szerint tele voltam, amikor elmentem, de az Úr engem úgy vezetett vissza, hogy üres vagyok. Hát mivel ment ám? Hát üres gyomorral, csak ott volt ugye a férj meg a két gyerek. És amikor visszajött, hát igaz, hogy ott volt a mennye, de az nem számított. Mert Naomi nem a mennyétől várta a boldogságot, de még Istentől sem, hanem a férjétől és a gyermekétől. Tehát ez a gondolkodás valahogy nagyon mélyen benne van Naomiban, és helytelen gondolkodás. De ott van ugye ez a két lány. Mellette, félig meddig mögötte, ha szó szerint vegyük a héber szöveget. Követik őt. Tehát valahogy ez a két lány mégis tőle, a megözvegyült Naomitól vár valamit, boldogságot, megoldást, vagy bármit. És Naomi azt mondja, hogy gyerekek, én ezt nem tudom megoldani. Eleve nem az anyósodtól kell várni a boldogságot, mondja. Fértől, gyerektől. Csak elmagyarázza nekik, hogy hát ha mennének is ezek a Moabita lányok Naomival vissza Izraelbe, ott sem tud Naomi más megoldást találni nekik. Nagyon finoman elmagyarázza a két lánynak, hogy csak akkor lesz következő izraeli férjük, ha Naomi fog szülni. Ugye ez a sógorházasságnak a szokása, ha meghalt egy nős férfi úgy, hogy nem volt gyereke, akkor az egyik fitestvérének kötelessége volt feleségül venni az özvegyet, és gyermeket támasztani a meghalt férfinak. Naomi ezt egyrészt megmagyarázza a két fiatal özvegynek. De burkoltan azt is mondja el, hogy ez az egyetlen megoldás. Ha nekem kellene ezt a helyzetet megoldani, nem tudok nektek férjet találni Betlehembe. Mert a történelemből kifolyólag az izraeliek nem szívesen házasodnak össze Moabita lányokkal. Hát ez a két gyermekem, az kivétel volt, de nincs még két ilyen Betlehemben. Tehát az egyetlen lehetőség, hogy mind a hárman egyszerre lennénk boldogok. Nekem lenne férjem, gyermekem, és ha ez megvalósul, akkor abból nektek is lesz majd férjetek, és ki tudja, gyermeketek. És akkor kiszámolja Noémi, hogy hát de ha most szülök, és akkor még 9 hónap, vagy most találok egy férfit, akkor még 9 hónap, aztán még 16-17 év, hát de akkor, ha odaadom a gyermekeimet, ha lennének is, a megözvegyült lányoknak, tehát ez nem az igazi férj. És talán már biológiailag sem megoldható, hogy abból szülessen gyermek. Tehát, összefoglalja Noémi még egyszer, ennek nincs értelme. Mindegyik lány menjen vissza anyja házába, majd az anyu talál nektek férjet, abból majd lesz gyerek is. Én ezt nem tudom megoldani. És Orpa veszi a lapot. Ugye? Az az érdekes. Ki az engedelmes lány ebben a történetben? Hát Orpa. Anyós elmagyarázza, mi a helyzet. Anyós elmagyarázza, hogy ő ezt nem tudja megoldani. Anyós azt parancsolja, hogy menjen vissza népéhez, isteneihez, ott majd lesz megoldás, majd anyu megoldja. És Orpa végig gondolja, azt mondja, hogy így van. És búcsú csókot ad az anyósának, és visszatér Moab felé. Ugye ez itt a félelmetes. hogy Orbán pontosan azt teszi, amit egy jól nevelt lány tenne ilyenkor. Végig gondolja a lehetőségeket, meghallgatja az idősebb asszony tanácsát, hát ő sem lát más megoldást. Hát akkor, oké, megértettem. De ugye ez az emberi gondolkodás. Noémi is emberileg gondolkodik. Orpá is emberileg gondolkodik, vagy inkább így mondanám, moabitaként gondolkodik mind a kettő. Úgy gondolkodik mind a kettő, mint Lót lányai. És a félelmetes, ami történik, az az, hogy itt, ezen a ponton Orpá visszatér a megtérésből. Isten szempontjából nézve jó úton volt. Úton volt visszafele Isten népéhez, ahol kezdődtek a problémák még Lót idejében. És egyszer csak megáll, valaki, akiben megbízik, elmagyarázza nekik, hogy ez az egész miért badarság. És Orbán végig gondolja, és azt mondja, igazad van. De jó, hogy mondtad, már majdnem odaig fajult a dolog, hogy nem lett volna visszaút. És Orpa visszatért a visszatérésből. Testvérek, van olyan? Van olyan, még lelki értelemben is, hogy valaki beleszagol Isten népének a dolgaiba, és tetszik. Eljön egy evangelizációra, és tetszik. Eljön egy Isten tiszteletre, az is tetszik. Eljön akár egy konfirmációs tanfolyamra is, az is tetszik. És egyszer csak valaki elmagyaráz neki, hogy mindaz miért badarság. És azt mondja, de jó, hogy mondtad, képzeld el, majdnem belementem. Jó úton volt, csak nem csinálta végig. És az a félelmetes, hogy az új szövetség szerint, ha valaki ezt megszagolta, ha valaki ezt megértette, félig meddig, hogy miről van szó, és visszatér a visszatérésből, megtér a megtérésből, nincs második lehetőség. Mert pontosan tudta, hogy mire mond nemet. Van olyan. Nem szép dolog. De van olyan, hogy valakit egy darabig látunk a gyülekezetben, és úgy néz ki, mintha megtérne, aztán úgy tűnik el, belül megtörtént. Valaki az evangelizációs programra jött, majdnem egy teljes évig, csendes hétre jött el, imádkoztunk közösen, aztán kiderült, hogy az sem volt teljesen tiszta, de az csak később derült ki. Még néhány hónap, és eltűnt. Mondjuk úgy, hogy majdnem a föld színéről tűnt el. És akkor feltettük magunknak a kérdést, hogy négyen vezetük ezt az evangelizációs kört, feltettük magunknak a kérdést, hogy meddig fogunk imádkozni az illetőért. És arra kellett jutnunk, hogy nincs értelme. Mi képességünk szerint elmagyaráztuk neki Isten dolgait, és úgy nézett ki, mintha megértette volna, aztán a cselekvéséből kiderült, hogy nem így gondolta. Hát valamikor vége is van a felelősségnek. Tehát Orpa a jól nevelt lány. Ruth itt az engedetlen, érdekes képen. Ruth az, aki ezt mondja saját anyjusának, hogy nem. Nem megyek vissza. Tehát Ruth, ja, egy lépéssel vissza. Azt olvastam az egyik kommentárban, amit egy nő írt, hogy bizonyos kultúrákban Ruth történetét arra használják, hogy jól megmagyarázzák a lányoknak, hogy jól kell bánni az anyósokkal. És Rut ebben a versben, ebben a részben, ebben a szakaszban elég rossz példa. Mert ugye Orpa az engedelmes, jó anyós, mindent teszek, amit mondasz. Rut itt a rossz példa. És mégis ő teszi a jót. Ez az érdekes. Rut azt mondja, hogy én nem megyek vissza. Föl is olvasom. 16. vers. Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mégy, oda megyek én. És ahol te megszállsz, szállok meg én. Népet az én népem, Istenet az én Istenem, ahol te meghalsz, halok meg én, ott temessenek el engem is, úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőle. Rut ragaszkodik az anyósához. Érdekes szó, mert ugye a Biblia először arra használja, hogy a férfinak ragaszkodnia kell a feleségéhez. De itt nem valami meleg kapcsolatról van szó, itt csak arról van szó, hogy Rut nem akarja az anyósát elhagyni. Rut valahogy belül megérezte, vagy megértette, ugye majdnem 10 évig élt egy legalább félig meddig hívő zsidó férfival, hogy itt több van. Itt többről van szó, mint fér és gyerek. Itt sokkal többről van szó. Emberileg azt lehetne mondani, hogy gondoskodni akart az anyósáról. Tehát nagyon szereti őt. De itt több van. Mert ugye azt mondja, hogy ahova te mégy, megyek én. Ahova te megszállsz, szállok meg én. Tehát az egész utat vele csinálom. Ez csak az út. De utána azt mondja, te néped az én népem, a te Istened az én Istenem. Tehát nem csak az utat akarja végigtenni anyósával együtt, hanem be akar illeszkedni az ő népébe. Tehát valamit látott férje családjába, anyósa életében, ami nagyon tetszett. És már nem is akármilyen férje vágyott, ha férje vágyott, hanem arra vágyott, hogy olyan emberek közelében legyen, akik úgy élnek, mint az a család. És ilyen családot Moabban nem lehet találni. Ilyen nincs. Ilyen család csak ott van, ahol Naomi is van. És ha nem lesz ott fér, nem lesz ott fér. És ha nem lesz ott gyerek, nem lesz ott gyerek. De a te néped az én népem. Legalább közöttük élek. Legalább látom, hogy hogyan viselkednek. Legalább hallom, hogy mit olvasnak föl a Szentírásból. És még azt is mondja, a te Istenem, az én Istenem. Rájött arra, hogy az a kémos, aki gyerekeket kér, mert a gyerekek húsától lesz boldog, az a bálvány, az nem jó út. És talán nagyon finoman arra is utal, hogy az anyósa se gyerekektől várjon a boldogságot. Mert neki van Istene. Mitől várja Rut a boldogságot? Hogy Isten népe körében legyen. Hogy Istené legyen. És azt mondja, ahol te meghalsz, ott halok meg én is. Ott temessenek el. Ott kell lennem. Tehát amit Rut itt mondott, ezt Lótnak kellett volna mondania. Amikor ott állt a nagybátyjával, Ábrahámmal, egy dombon. És azt mondta Ábrahám, figyelj, nektek is sok szolgátok van, óriási nyájad van, nekem is sok szolgám van, óriási nyájam van, ebből baj lesz. Tehát, tudod mit? Választ ki, hogy te már akarsz menni, én majd a másik irányba megyek. És Lót körülnéz, ott a Jordán, zöld a föld, kék az ég. Én oda megyek. Köszi, hogy szóltál. Ja, ott a puszta. Hát akkor így jártál. Én meg oda megyek. Tehát amit Ruth mondott, azt Lótnak kellett volna mondania. Ahova te mégy, megyek én. Ahova te szállsz meg, szállok meg én. A te néped gyakorlatilag az én népem. Csak ugye Lót nem vállalja a közösséget. A te istened lehetett volna az ő istene is, csak nem kért belőle. Még akkor sem, amikor Isten őt meg akarta menteni Sodomába. Ahol te meghalsz, halok meg én, és ott temessenek el, ugye a barlangban, amikor Ábrám meghalt, mi az övé az egész ígéret földjéből? Egy darab föld. Barlanga. Sírhely. Ez Ábrámé. Ő vette meg saját pénzén. Bár Isten azt ígérte neki, hogy az egész föld az övé lesz, meg a gyerekeié, de amikor Ábrám meghal, csak a sírhelye az övé. Ja, és amikor később Ábrám legnagyobb fia meghal, az Úr Jézus, a királyok királya, az urak ura, akié az egész föld, mi volt az övé? Még a sírhely sem. Tehát Ruth itt valóban megtér. Nem csak visszatér. A múltkor mondtam, hogy a megtérés az az, hogy visszamegyek ahhoz a ponthoz, ahol elrontottam, ott teszem helyre a dolgokat, és onnan folytatom tovább. Ruth ezt teszi. Ahol Lót elrontotta, oda megy Ruth. Amit Lótnak mondania kellett volna, azt mondja Ruth. És az az igazság, hogy egy megtérőtől is ezt szeretném hallani. Ha ma valaki Jézushoz megtér, akkor ezt szeretném hallani tőle. Ahova Krisztus megy, oda megyek én. Ahol Krisztus megszáll, ott szállok meg én. Az ő népe, az én népem. Az ő atya, az én atyám. Ahol ő meghal, ott akarok én is meghalni, és akkor csak zsárójelbe teszem, hogy ő vele támadjak fel. Ezt akarom hallani egy megtérőtől. Nem azt akarom hallani, hogy kell nekem a bűnbocsánat, de nem akarok közösséget vállalni se az Úr népével, se az Úr útjával. Itt két mondat, vagy egy nagy mondatban össze van foglalva a megtérés lényege, hogy valaki Krisztushoz annyira csatlakozik, hogy közösséget vállal az ő útjával, az ő népével, és vállalja azt, hogy Krisztus halála valamilyen rejtett módon kiegészül a mi szenvedéseink által, hogy Pál apostol mondja. Ez a megtérés. Visszajön a két asszony Betlehembe. Naomi föladta. Naomi megmagyarázta Ruthnak, hogy mi lenne a helyes. Ruth nem akart hallgatni. És akkor Naomi úgy azt tette, amit ugye talán máshogy Jós is tesz. Hát akkor ma meglátod. Ne beszéljünk róla. Érdekes módon utána, ebben a fejezetben, Naomi nem beszél Ruth-tal, de amikor Betlehemben érkeztek, Naomi nem is beszél Ruth-ról. Mint ott se lenne. Megérkeznek a városbeli asszonyok, vagy falubeli asszonyok valahogy felismerik Naomit, és Naomi azt mondja, hogy ez már nem az én nevem. Én drágám, kincsem. Az jelenti a neve. Azt jelenti a neve. Azt mondja, én Mára vagyok. Keserűség. És ki okozta ezt a keserűséget? Naomi szerint. Az Úr okozta a keserűséget, a mindenható. Ő tett engem keserűvé. Ő tette azt, hogy keserűséggel kell találkoznom. Amikor elmentem, amikor elindultam, ugye tele voltam. a héber szöveg szó szerint. Többet magammal fordítja a Károli fordítás, mert interpretálni akarja, de jobb, ha az maradott, ami eredetileg otthon. Tele voltam mindenel, mindenem megvolt, amikor elmentem, és hogy szólított vissza? Az volt. Ja, üresen. Úgy, hogy semmi nincs. A mindenható rosszat cselekedett velem. Én azt gondoltam, hogy jót akar, mi derül ki? Ő csak rosszat akar. Ezért legyen a nevem Mára. De volt már egy Mára. Nem egy személy volt, hanem egy hely. Amikor Izrael fiai úton voltak Sínai hegy felé. 2 Mózes 15, 22. verstől. Csak felolvasom, de aki meg akarja keresni, 2 Mózes 15, 22, 26. Ennek utána elindította Mózes az Izraelt a Veres-tengertől, és mentek Súr puszta felé, 3 napig mentek a pusztában, és nem találtak vizet. És eljutottak Márába. De nem ihatták a vizet Márában, mivel hogy keserű volt. Azért is nevezték nevét Márának. És zúgolódott a nép Mózes ellen, mondván, mit ígyunk? Ez pedig az Úrhoz kiáltott, és mutatta neki az Úr egy fát, és bevetette azt a vízbe, és a víz megédesedett. Ott adta néki rendtartást és törvényt, és ott megkísértette, és mondta, ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekedsz, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reját ama betegsége közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Mára! Izrael fiai úgy panaszkodtak. Hát itt csak esőrűséggel találkozunk. De mi van itt? Még a vizet sem tudjuk inni. Hát amikor eljöttünk Egyiptomból, még tele voltunk vízzel, most meg semmink nincs. Mi ez az egész? És az Úr mutatja a megoldást. Egy fadarab. Utána pedig Mózes az Úr útjára tanítja a népet. És az Úr azt mondja, ha megtartjátok a rendelkezéseimet, akkor semmi bajotok nem lesz. Nem hal meg a gyerek, mint Egyiptomban. Mert én az Úr vagyok a gyógyító, a rendbehozó. Naomi nem gondolt bele, hogy mi történt Márában, önmagával van elfoglalva. Keserű vagyok, az Úr csinálta, az Úr semmit nem csinál jól. És az Úr már előkészítette a megoldást. Hát most nem fadarabot adott az Úr, hanem Moabi talányt. De a megoldás már ott van. Hát csak az látja, aki az Úrhoz ragaszkodik. És köszönjük, Urunk, hogy egy újabb példát látunk arra, hogy te a próbák között már előkészíted a kiutat is. Köszönjük ezt a történetet is. Köszönjük még Naomi keserűségét is, mert felismerhetjük benne a saját keserűségünket. Felismerhetjük benne azt a szívbeli állapotot, amikor téged megvádolunk sok mindennel, ami valóban a mi bűnünk, és a mi rossz hozzáállásunkból és cselekedeteinkből következett. Köszönjük, Urunk, hogy szelíd és türelmes voltál. Köszönjük, hogy amikor Naomi szidott téged, ha ott volt mellette, illetve a hátam mögött a te megoldásod, Köszönjük, Urunk, hogy ilyen irgalmas és türelmes vagy. És köszönjük, hogy a Te türelmet és irgalmat örökké tartsz. Köszönjük, hogy csak abból lehet nekünk is bűnbocsánatunk és örök életünk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy Te eljöttél, hogy meghalljál értünk. Köszönjük a feltámadásodat, és kérjük, erősíts meg bennünk azt a meghatározást, hogy ott járjunk, ahol Te, és ott szálljunk meg, ahol Te megszállsz. Hogy a Te néped legyen a mi népünk, és annak is tekintsük, hogy veled halljunk meg, és veled támadjunk fel. Urunk, olyan gyenge sokszor az elhatározásunk, olyan semmit nem érő a mi akaratunk. Segíts nekünk a Te szent lelked által, hogy erős legyen a hitünk, hogy álhatatosak legyünk és maradjunk, és hogy újra meg újra megerősítsük a szövetségünket veled az Úr vacsorában. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy ma este itt voltál, és megáldottál bennünket a Te jelenléteddel. Kérjük, maradj velünk, amikor hazamegyünk, óvj meg minket minden gonosztól, adj nekünk nyugodalmas jó éjszakát, hogy a holnapi napon újra a Te dicsőségedre élhessünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A 272-es számú dicséretünkkel zárjuk le ezt az alkalmat. 272. Annak első, második és utolsó versét énekeljük. Első, második és az utolsó versét énekeljük a 272. dicséretünknek. Mind jó, amit Isten tészen. 1-2-6.
Mi jó, amit Isten tészen.
Jövő hétre házi feladat, első fejezet utolsó versét, és az egész második fejezetet olvasni. Nem fogunk az egészről beszélni, de első fejezet utolsó verse, és az egész második fejezet. Akkor most álljuk föl, hogy fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istenek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Áldás békességet kívánok.